Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Csütörtöki műsorunk híreiből.
Ferenc pápa reggeli homíliája Szent Márta házban. Ne féljünk a megaláztatástól, legyünk nagylelkűek és szeretetteljes keresztények.
A pápa fogadta a hittani kongregáció közgyűlésének résztvevőit. 10 keresztény és 7 muzulmán minisztere van az új libanoni kormánynak.
Tiszta szentély, tiszta szív. Martos Balázs atya elmélkedése Urunk bemutatása ünnepére.
Ferenc pápa csütörtök reggeli homíliája a Szent Márta házban. Ne féljünk a megaláztatástól, legyünk nagylelkűek és szeretetteljes keresztények. Életstílusunk és az emberekhez való hozzáállásunk legyen teljesen keresztényi. Ne feledjük, hogy amilyen mértékkel mérünk, olyan mértékkel mérnek majd nekünk is életünk végén. Ferenc pápa erről prédikálta a csütörtök reggeli szentmisén.
Márk evangéliumának mai szakaszában Jézus értékes tanácsokkal látja el az őt hallgató embereket. Ebből Ferenc pápa kiemelte azt a mondatot, melyben Jézus az ítélet mércéjéről beszél. Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Mindenkinek el kell számolnia az életével, a jelenben is, de főként életünk végén. Jézusnak ez a mondata éppen erről a pillanatról szól, az ítélet napjáról. Mert ahogy a boldog mondások és Máté evangéliumának 25. fejezete megmutatják, mit kell tennünk, a mikéntjét, vagyis hogy milyen legyen az életstílusunk a mérce, azt az Úr itt mondja el.
Con quale misura io misuro gli altri?
Milyen mércével mérem a többieket? Milyen mércével mérem önmagamat? Nagy lelkű ez a mérce? Tele van Isten szeretetével, vagy egy alacsony szintű mérce? Mert ezzel a mércével fognak mérni nekem is, nem mással, azzal, amit én használok. Milyen magasra teszem a lécet? Erre kell gondolnunk. És ezt nem csak, vagy nem főként a jó vagy rossz dolgokban látjuk, amiket teszünk, hanem az életstílusunkban, amit folytatunk. Mindannyiunknak megvan a maga stílusa, az, ahogy önmagát, a dolgokat és a többi embert méri. És éppen ezt a mértéket fogja használni az Úr velünk kapcsolatban, mutatott rá a pápa. Tehát, aki önzőn mér, annak így mérnek majd. Aki könyörtelen és az életben való előrejutáshoz átgázol mindenkin, annak így mérnek, vagyis irgalom nélkül.
Milyen az a keresztény életstílus, amit követnünk kell? Mi alapján tudjuk megítélni, hogy keresztény szinten vagyunk-e, olyan szinten, amit Jézus megkíván tőlünk? Attól függ, hogy mennyire vagyunk képesek megalázkodni, elviselni a megaláztatásokat. Hiányos az a keresztény, aki nem képes elhordozni az élet megaláztatásait, csak látszatra vagy érdekből keresztény. De atyám, miért van ez? Azért, mert Jézus így tett, megsemmisítette önmagát. Pál azt mondja, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig.
Lui che era Dio, ma non si aggrappò a quello, annientò se stesso.
Isten volt, de nem kapaszkodott bele ebbe, hanem megalázta, megsemmisítette magát. Ez a modell.
A világias életstílust követők nem képesek a Jézusi modell megvalósítására. Ferenc pápa erre példaként említette, amikor a püspökök panaszkodnak, amiért nehezen tudják áthelyezni papjaikat bizonyos plébániákra, melyeket alacsonyabb rendűnek tartanak, nem felel meg az ambícióiknak, ezért az áthelyezést büntetésként élik meg. Itt van tehát, hogyan ismerhetjük föl a saját stílusunkat, azt, ahogyan ítélünk. Elég megnézni, miként viseljük a megaláztatásokat. Világiasan ítélünk, bűnös módjára, vállalkozóként vagy keresztényként.
Kérjük az Úr kegyelmét, hogy keresztényként éljünk, és főként, hogy ne féljünk a kereszttől, a megaláztatásoktól. Ezt az utat választotta ugyanis az Úr üdvözítésünkre, és ez garantálja azt, hogy a mércénk keresztényi. Hogy tudjuk-e hordozni a keresztet, el tudunk-e viselni néhány megaláztatást.
A pápa fogadta a hittani kongregáció közgyűlésének résztvevőit. Ferenc pápa csütörtökön találkozott a hittani kongregáció közgyűlésének tagjaival. A vatikáni ülésen a végső stádiumban és kritikus állapotban lévő betegek gondozásáról tanácskoznak. A pápa az emberi élet értékének védelmezésére és a kiselejtezés kultúrája elleni küzdelemre bíztatta a plenáris ülés résztvevőit.
La dottrina cristiana non è un sistema rigido.
Ferenc pápa beszédében rámutatott, hogy a keresztény tanítás nem egy merev és önmagába zárkózó rendszer, nem is ideológia, amely az évszakok változásával átalakul. Egy dinamikus valóság, amely bár hűséges marad alapjához, nemzedékről nemzedékre megújul, és egy arcban, egy testben és egy névben összegezhető, a feltámadt Jézus Krisztusban. Az Úrnak köszönhetően a hit megnyílik az embertárs és annak szükségletei felé, a legkisebbektől a legidősebbekig. A hit átadásához tehát figyelembe kell venni a célszemélyt, meg kell ismerni, és gyakorlati módon szeretni kell őt.
A pápa felhívta a figyelmet, hogy a mai társadalmi és kulturális kontextusban egyre inkább elhalványul annak a tudata, ami az emberi életet értékessé teszi. Az életet egyre gyakrabban a hatékonyság és a haszon szempontjából ítélik meg. Azokat az életeket pedig, amelyek nem felelnek meg ezeknek a kritériumoknak, kiselejtezettnek és értéktelennek tekintik. A hiteles értékek veszendőbe kerülése idején háttérbe szorulnak a szolidaritás, az emberi és keresztény testvériség nélkülözhetetlen kötelezettségei is.
In realtà una società merita la qualifica di civile se sviluppa gli anticorpi contro la cultura dello scarto.
Egy társadalom akkor nevezhető civilizáltnak, ha védekezik a kiselejtezés kultúrája ellen, ha felismeri az emberi élet sérthetetlen értékét, ha a szolidaritást ténylegesen gyakorolja és védelmezi, mint az együttélés alapját, mutatott rá Ferenc pápa.
A betegek gondozása témájához kapcsolódik az egyház feladata, hogy újra írja a szenvedő ember felvállalásának és ápolásának nyelvtanát. Az irgalmas szamaritánus példája megtanít arra, hogy szükség van a szív tekintetének megtérésére, mert gyakran aki néz, nem lát, mert hiányzik belőle az együttérzés. Aki azonban együttérző szívű, azt megérinti a másik ember szenvedése, megáll és gondjába veszi őt. A beteg ember körül létre kell hozni a kapcsolatok hálózatát, amely elősegíti az orvosi kezelését és megnyitja az utat a remény felé. Ez különösen azokban a határhelyzetekben szükséges, amelyekben a fizikai problémát érzelmi csüggedés és lelki aggodalom is kíséri. Ez a kapcsolati hálózat nem csak klinikai szempontból tekint a betegre, hanem figyelembe veszi a személy egyedülálló mi voltát és átfogó szemlélettel közeledik hozzá. Sosem hagyja magára a gyógyíthatatlan betegségek esetén sem. Az élet bármely körülmény között megőrzi értékét és méltóságát.
A pápa idézte kalkuttai Szent Terész szavait, aki igyekezett emberivé tenni a haldoklást. Ha az ember az életének útján csak egy lángot is fellobbantott valakinek egy sötét pillanatban, az nem élt hiába.
A tale riguardo, penso a quanto bene fanno gli hospice.
Ezzel kapcsolatban a pápa kiemelte, hogy milyen jó szolgálatot tesz a hospice ellátás, amelynek keretében a végső stádiumban lévő betegeknek minőségi, orvosi, pszichológiai és lelki támogatást biztosítanak, hogy méltóság teljesen tudják megélni szeretteik közelségében életük utolsó szakaszát. A pápa annak a reményének adott hangot, hogy ezek a központok továbbra is olyan helyek lesznek, ahol elkötelezetten végzik a méltóság terápiát, és táplálják az élet iránti szeretetet és tiszteletet.
Ferenc pápa elismeréssel szólt arról, hogy a hittani kongregáció tanulmányozza a delicta graviora, vagyis az igen súlyos bűnökre vonatkozó szabályok felülvizsgálatát, amelyek Szent II. János Pál Sacramentorum Sanctitatis Tutela kezdetű motu propriójában találhatók. korszerűsítik ezeket az előírásokat az eljárások hatékonyabb áttétele érdekében, és rendezettebbé, szervesebbé kívánják tenni a jelenlegi társadalmi és kulturális kontextus adta új helyzetek és problémák tükrében. A pápa arra buzdította a közgyűlés tagjait, hogy határozottan folytassák munkájukat ezen a területen, ahol az egyház közvetlenül is érintett. Az egyház szigorúan és átláthatóan kívánja védelmezni a szentségek szent mivoltát és a megsebzett emberi méltóságot, kiváltképpen a kicsinyeket illetően. Beszéde végén Ferenc pápa gratulált a Pápai Biblikus Bizottság által a bibliai antropológia alapvető témáiról a közelmúltban kiadott dokumentumához.
Tíz keresztény és hét muzulmán minisztere van a következő libanoni kormánynak. Három hónappal a Saad Hariri által vezetett kormány lemondása után a belső feszültségektől terhes politikai és társadalmi légkörben Libanon új kormányt alakít Hassan Diab szunita muzulmán, a Beiruti Amerikai Egyetem korábbi oktatója vezetésével.
A miniszterelnök mellett 19 miniszter alkotja az új kormányt, melyekből 13 férfi és 6 nő. Ami a vallási megoszlást illeti, ezúttal is a bevett felekezeti arányok érvényesülnek. A 19 új miniszter közül 4 maronita keresztény, 4 síita muzulmán, 3 szunnita muzulmán, 3 görög ortodox keresztény, 2 drúz, 2 görög katolikus keresztény és 1 örmény ortodox keresztény, írja a Fidesz missziós hírügynökség. Az új kormánytagok listáját január 21-én tették közzé. Ezzel véget ért a hónapok óta húzódó nehéz helyzet, amit a kormány ellenes tüntetések okoztak, és amelyek 2019. október 29-én lemondásra kényszerítették Hariri elnököt.
Az új kormány élvezi a síta Hezbollah párt és a szabad hazafias mozgalom, a maronita Michel Aoun Libanon jelenlegi elnök által alapított párt alkotta koalíció támogatását, és a jövő héten várható parlamenti beiktatása. Ugyanakkor nem szűnnek a rendszerellenes tüntetések, melyek hónapok óta zavarják meg Libanon nyugalmát. A tüntetők közül többen nem az előző koalíció támogató pártokhoz köthető szakértőkben látnák a súlyos gazdasági és társadalmi problémák megoldását, hanem teljesen független technokratákban, és nem akarnak bizalmat szavazni az új kormánynak. A helyi média borulátó, de mi optimisták vagyunk, nyilatkozta január 21-én a parlament síita elnöke Nabih Berri. Hasonlóképpen vélekedik a maronita pátriárka Besara Butros Rai bíboros is, mondván esélyt kell adni az új kormánynak. Libanonban az alkotmányos rendszer az ország vallási megoszlását tükröző egyensúlyra épül. Eszerint a kormányfő mindig szunnita muzulmán, a parlament elnöke síita muzulmán, az államfő pedig maronita keresztény.
Tiszta szentély, tiszta szív. Martos Balázs atya elmélkedése urunk bemutatása ünnepére.
Lukács evangélista adja hírül, hogy 40 nappal születése után szülei felvitték Jézust a jeruzsálemi templomba, hogy bemutassák, Istennek ajánlják, mint elsőszülött fiút. Ezt az eseményt az esztendő körforgásában vasárnap is megünnepeljük. Megérkezett az Úr, a gyermek, akit Simeon a népek világosságának nevez. Az ünnep első olvasmánya Malakiás könyvéből való. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok, mondja a próféta. Szavai Jézusban teljesednek be. Simeon és Anna várták Izrael vigaszát, aki most belép szentélyébe. Mária és József istenfélő tette, hogy Jézust felviszi a templomba, új jelentést kap. A gyermek Jézusban az Úr az, aki bevonul, mint egy elfoglalja az őt megillető helyet. A szövetség angyala a prófétai szózatban is olyan közvetítő lényre utal, aki a legbensőségesebb kapcsolatban van az Úrral. Lám, ez a jövendőlés különleges módon igaz Jézus Krisztusra, aki egy az atyával, fiúként tesz tanúságot róla, és így mutatja meg őt a világnak. Malakiás jövendőlése történelmi távlatba helyezi Jézus érkezését. Ugyanakkor megnyitja az örök, állandó, újra meg újra átélhető beteljesedés értelmében. Mit jelent ez? Izrael várakozása egyfelől múltbeli történelmi tény, amely megelőzte Jézus eljövetelét, és amely a hitünk szerint mintegy 2000 évvel ezelőtt valóságosan beteljesedett. Malakiásról, a próféta történelmi személyéről és működéséről ugyan keveset tudunk. Könyve a 12 kis próféta gyűjteményéhez tartozik, annak is a végén találjuk meg. Szavai látásmódja alapján úgy látjuk, minden bizonnyal a bibliai Izrael történetének késői szakaszában, talán 2-3 évszázaddal Jézus történelmi fellépése előtt működött. Hamarosan megérkezik, állította az Úrról, és lám, ezzel a mondatával Izrael történetének távlatában a Messiás érkezésének egyik tanúja lett. A liturgiában újraolvasva Malakiás mondatát ugyanakkor szinte azt érezzük, ez a hamarosan, most, éppen most szólít meg minket újra. Az Úr most akarja felizzítani reményünket, hogy érkezését várjuk, szinte sürgessük, illetve vegyük észre jelenlétét, már kezdődő folyamatos megérkezését. Lám, már jön is, halljuk újra. Az ünnepélyes megszólítás és meghirdetés után a próféta hangnemet vált, szónoki kérdést tesz fel. De ki tudja majd elviselni jövetele napját? Nem, de az Úr napja az ítélet napja lesz. Az előbb még biztató, szinte kitörő örömmel megszólaló remény egy pillanatra meginog és megretten. Az Úr érkezése ítéletet is jelent. Malakiás üzenete mégis pozitív kicsengésű. A végső idő tüzet hoz magával, de nem a megsemmisítés, hanem a megtisztítás képeit olvassuk. Az Úr előtt ugyan mindenki gyengének, bűnösnek bizonyul, azért mondja, hogy nem tudják elviselni jövetele napját, illetve a bíráskodás ősi izraelita helyzetét idézve nem állnak meg színe előtt. Az Úr az olvasztók tüzével és a ványolók lúgjával munkálkodik. Van ebben valami biztató, mégiscsak nemes fémről, ezüstről és aranyról van szó, amelyet legalábbis érdemes megtisztítani. Malakiás már nem a mindennapi életről beszél. Bár képeit olykor a mesterségek világából veszi, a ványolókat és az ezüstolvasztó mestert idézi, de ezeknek átvitt értelme van. Istenről beszél, arról a komoly, de szeretetteljes módról, ahogy ő bánik népével, a benne bízókkal. Ezért végül nem lep meg, hogy a megtisztulás és megtérés eredménye, amelyel a szakasz befejeződik, szintén teológiai, vallásos jellegű. A nép megtisztulhat, hogy igazságban mutassanak be áldozatot az Úrnak. A prófétával abban az ősi gondolatvilágban mozgunk most, ahol a kultusz az élet rendjének összegzése és alapja. Aki tiszta életet él, az mutathat be tiszta áldozatot, és aki tiszta áldozatot mutat be, annak az élete is tisztul. Az Úr tehát hamarosan belép szentélyébe, és fényével beragyogja azokat, akik rávárakoztak, tudva tudatlanul.
Martos Balázs atya elmélkedését hallották, Urunk bemutatása ünnepére, Tiszta szentély, tiszta szív címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők,
Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!